Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők és az igehirdetést majd felvételről hallgatók, Isten áldja meg az ő igéjét, annak hirdetését és hallgatását. Lassan az egyházi esztendő végéhez érünk, és hát jó lenne majd végig gondolnunk, hogy segítette a győzelemről való elgondolásainkban az, hogy egy esztendőn át a győzelmes életről szóltak az igehirdetések. Egyáltalán nem bántó, ha ezeknek a szavaknak a nagy részét elfelejtettük. Semmi baj ezzel, én is elfelejtettem azt is, amit mondtam már biztosan, de talán az rögzült bennünk, megerősödtünk abban, hogy nem vereségre hívott el, küldött bennünket ide az Isten, nem azért, hogy leküzdjön bennünket a természet, leküzdjenek a gonoszok, leküzdjenek testi vágyaink, kísértéseink, hanem Isten győzelemre hívott el bennünket, és pedig olyan fajta győzelemre, amit a gonosszal vívunk, és szükséges, hogy ezt a harcot ne csak ösztönösen folytassuk, hanem tudatosan, ahogy a vezér igény a Római Levél 12. részének 21. verse mondta, ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le, vagy a frissebb fordítás szerint ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a gonoszt jóval. Erre törekedtünk, hogy valahogy ehhez kapjunk bátorítást, gondolatokat, segítséget Isten igéje által. És most így a vége felé a havi témánk az, hogy igazság nélkül nincs győzelem. Tehát a háborúskodásokban is lehet átmenetileg uralmat találni a másik felet, de előbb-utóbb valamilyen formában felülkerekedik az embereknek az igazság vágya. Itt zajlik a modern korunk vívmányai által a szemünk előtt az a borzalom is, ami az arab világban történik. Most a borzalom alatt azt értem, hogy hogyan szolgáltatnak emberek igazságot, ahogy Kadhafi ezredes tömegharagnak áldozatul esett, mobiltelefonokkal készített felvételeken láthattuk, hogy ez az ember 42 év uralkodás után hogyan végezte. És én legalábbis megrendülten néztem a felvételeket, mert ezekben a pillanatokban így ő már csupán egy az életért rettegő és könyörgő halandó, nyomorult ember volt, nem a diktátort lehetett ő benne látni, és persze sokan gondolják úgy, hogy megérdemelte a sorsát, de azért mégis berzenkedünk ez ellen a megoldás ellen. 42 éven át, vagy 150 törzs felett sikeresen uralkodott, és azután az emberek szabadságvágya mégis utat tört, szét feszítették a rácsokat, a kalodát, amiben zárva eddig éltek, és azt ugyan nem tudjuk, hogy mi lesz ott majd, de azt látjuk, hogy nem lehet az igazsággal szemben, az elnyomás eszközeivel a végső győzelmet elérni, és ez jól van így. A mai igénk a Tesszalonikai Levél második részének a 12. verse, ez már a második Tesszalonikai Levél, és elolvasom ezt a mondatot, amiről az igéhirdetés majd szól, de fogok néhány szót említeni az igének a környezetéről és a levél megszületésének az okairól is. Egy hoggyal kezdődik ez a mondat, mert Pál apostol hatalmas görög körmondatokat írt a leveleiben, és így írja itt, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, ha hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ugye igazság nélkül nincs győzelem, ez a mostani hónapunknak, októbernek a témája, és az október igéje egyébként, igaz-e Isten előtt a halandó Jobb könyve 4. részéből származik ez a mondat. Mindjárt említsük meg itt, hogy amikor Pál ezeket a gondolatokat lejegyezte a tesszalonikaiak számára, akkor itt nem megfoghatatlan levegőbeli hatalmasságokkal harcol, nem a ködöt szurkálja, ahogy szoktuk mondani, olyan könnyű a láthatatlan sátánra hárítani mindent és kibújni a földi emberi felelősség alól. Persze a Biblia szerint ott van szüntelenül jelen a sátán az ember életében, és az Isten előtt is nagyon bonyolult kérdés, a teológia külön fejezetet szentel ennek a kérdésnek. Egyébként a modern héberben a sátán az az ügyész, meg ügyésznek kell fordítani a sátán kifejezését, nem minden ügyész dolgozik sátáni kísértések alatt, sőt normális esetben az ügyésznek kell egyértelműen mindenfajta részrehajlás és egyéb megfontolás nélkül az igazságot képviselnie. És aztán a bíróra kell adni, hogy ő döntse el, hogy helyesen lát-e az ügyész vagy sem, és el kell vizsgálnie azt is, hogy az ügyvéd pedig mindenféle mentségeket talál a bűnös ember számára. Tehát a sátán ebben a világban, az Isten világában egyfajta ügyészként számon kéri az Istenet is, az igazságnak a törvényeit, és ezért olyan bonyolult, olyan megrendítő a megváltásról szóló üzenet, hogy valami ítéletet Istennek mindenképpen hoznia kellett, és egyszerre kellett megőriznie szeretetét és igazságát, és Jézusnak a kereszt halála ennek a két nehezen összeegyezhethető dolognak az együttes megmutatásából áll össze mindenképpen a világ számára a hajdani zsidó keresztény bizonyságtétel nyomán megérintett világ számára. Kikre gondol akkor itt az apostol? Isten népe, a gyülekezet mindig benne él a történelemben. Természetesen nagy a kísértés arra, hogy egy zárt világot, egy Isten országát, egy Isten városát alakítsuk ki. Augustinus egyházatja próbálkozott ezzel, az utópisták is. És valljuk be, hogy a lelkünk mélyén van mindannyiunkban egy ilyen Éden utáni vágy. Egy kert, ahol békesség van. Bevalljuk becsülettel, hogy minket is rabulejtett ez a gondolat itt Békás megyeren, amikor elkezdtük ezt a szeméttelepet fölszámolni, házat építettünk, és fák sokaságát ültettük el, és állatokat is behívtunk ide. Volt egy ilyen gondolatunk, hogy legyen egy kicsit a békesség szigete ebben a világban, a beton dzsungelben, a zaklatott világban, lehessen itt elmélkedni, a szeretetet egymásnak megmutatni, békét találni és felüdülni. Tehát ott van bennünk egy vágy arra, hogy itt ezen a földön valósítsuk meg a békességnek azt az ígéretes világát, amiről a Biblia oly sokat beszél. Meg kell említenem itt, bármilyen furcsa is, hogy amikor Marx a kommunizmuson gondolkodott, akkor nagyon erősen befolyásolta őt az, hogy a kereszténység például a zsidóságot is, és mindenki mást, aki nem a politikai kereszténység gondolatai szerint rendezi be a földi világot is, azt igyekezett az üdvösségből is kirekeszteni. És ezért Marx megálmodott egy világot a földön, amiben béke, jogosság uralkodik, nincs kiugró ellentét, ilyen és olyan emberek között, tehát be vannak temetve az árkok, és le vannak hordva a nagyon magas hegyek. Ez is egy utópia volt, láttuk, hogy mi lett belőle, de nem volt ez borzalmasabb, mint a keresztény elképzelések, amikor is erőszakkal próbáltak meg Isten országát teremteni ezen a világon. Isten nem áll ezek mögött, a törekvések mögött. Idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Én azon vándorok közé tartozom, akik vándorlás közben sem hanyagolják el, hogy a minimális kényelem azért meglegyen. Én nagyon egyetértek Churchill-lel, aki még a lövészárokba is magával vitette a fürdőkádját, mert azt gondolta, hogy itt kezdődik a dolog, nem lehet olyan elhanyagoltan martalócokként küzdeni, és oda vitette a lövészárokba a kádat, amitől mindenkinek fennakadt a szeme kezdetben, de valami üzenetet elért ezzel, vagy azok a parancsnokok, akik ragaszkodtak ott a legnagyobb küzdelemben is, hogy pucolják ki a bakák a csizmájukat, és valahogy szedjék magukat össze, mert az, akinek minden mindegy, csak essünk túl a dolgokon, az nem tud igazán a jóért küzdeni. Tehát idegenek és vándorok vagyunk, legyen otthonos azért az a sátor, biztosítsuk a nagy világból való intim területnek a megfelelő körülhatárolását, kiszakítását, de tudjuk, hogy hazát keresünk. Tudjuk, hogy van egy világ, amiben Isten akarata akadálytalanul, győzelmesen érvényesül, de a szolgálatunk, a küzdelmünk, az, amiért Isten akarta a mi életünket, az itt ezen a földön nyer mindenféle bizonyítást, dicsőséget, értelmet. Isten nem azért teremtette az embert, hogy az örökké valóságot benépesítse. Az végső helyünkként nagyon-nagyon megfelelő, és annál jobbat semmiképpen nem tudunk elképzelni. De micsoda nagy áldás és kihívás, hogy Isten kiszakított a mi örökkévaló sorsunkból 60-70-80 évet mérhető időt arra, hogy az ő teremtett világának egy ilyen magányos kis pontján valamit visszatükrözzünk az ő valóságából, jóságából, isteni hatalmából és elképzeléseiből. Egy ilyen kis miniatűr ponton, mint amilyen a világ mindenségben a Föld, ilyen mikroszkópikus méretekben a végtelen, Istennek a dicsőségét az ember hordozhatja. Micsoda nagy kihívás, milyen csodálatos dolog ez. És így kell a mikroszkóp alatt elképzelni azt, amikről itt Pál a tesszalonikaiaknak beszél. A levelét valamikor az első század közepén írta, 50-ben vagy 51-ben, már előzőleg járt ebben az ókori városban, akkor nem így mondták, hogy mi most az ókort éljük, és csak visszafele nevezzük így el, nekik az a jelen volt, és ott ebben az ókori városban egy kis gyülekezet jött létre, mikorra a második levelet írja, már többségükben úgynevezett pogányok, nem zsidók tehát, akiknek mindent előről el kell magyarázni. A zsidóságban értelmezni kell a generációkon át hallott üzeneteket. Apáról fiúra szállnak, majd írásba foglaltatnak Isten kijelentései, ebből lesz az írott tan, a tanak így rövidítik a Bibliát, zsidó testvéreink, és már Krisztus előtt, alatt elindul az úgynevezett szóbeli hagyomány írásba foglalása is, ez a Talmud, amit a Biblia mellett a zsidóság mindenképpen fontosnak tartott, ez bibliai történetek kikerekítése, értelmezése, és így tovább. Isten igéje, amely nagy újdonság volt a tesszalonikaiaknak is. Egyáltalán az, hogy egy Isten van, nem sokféle, nem tárgyakban van jelen, nem kiismerhetetlen szellemek ben, akiknek örökké valamit áldoznunk kell azért, hogy ne bántsanak bennünket, vagy szerencsésé tegyék földi életünk pillanatait, és ne nekünk magunknak kelljen valahogy megküzdeni a gondokkal, gazdasági válsággal és egyebekkel, hanem győzön az Úr helyettük, vagy a szellemek, és ha adunk nekik egy bögre rist, vagy néhány szál virágot, vagy elfüstölögtetünk bármit, elegészen odáig, hogy volt, aki gyermekét áldozta fel azért, hogy kiengesztelje a szellemeket, és ezt a Bibliából, az egyiptomi történetből is tudjuk, mennyi problémát okozott ez, vagy a proféták jaj kiáltásaiból, amikor Izrael népe is pogányok befolyása alá került. Szóval, hogy ettől a gondolattól, az embertől is idegen, mégis őt adott pillanatban befolyásoló gondolattól valahogy a láthatatlan Istenhez térjünk, aki nem arra való, hogy azon felül, hogy mindent megadott ebben a földi életben, értelmet, forrásokat, lehetőségeket, hogy azon felül még ő is, mint egy szolgánk, próbálja meg megoldani érdekünkben életünket, hogy mi ennek csak élvezői, kiskorú gyermek élvezői lehessünk. Nem Isten azt akarja, hogy igen, mutassuk meg ezen a földön, hogy mi is az isteni alkotás, az isteni szeretet, az isteni diadal, a jó diadalma, a rossz fölött, mi is ennek az öröme és áldása. Szóval a tesszaloniki testvérek annyira magukba vették Pál üzenetét, és azt a gondolatot is, hogyha ők így az Ábrahám szövetségéből ki is maradnának, mert testileg nem Ábrahám fiai. Most Isten áttörte ezt a falat. A zsidónak született Jézus által, aki egyszerre van benne abban az áldásban, amit az Úr Ábrahámnak adott, egyszerre megtestesítője ennek az isteni áldásnak, és egyszerre utat nyit azok számára, akik mondjuk így Noé fiaira gondolva más fiaktól származnak. Ugye Sémtől is származnak többen, különböző népek éppen ott az ígéret földjén egymással szemben álló zsidók és palesztinok is ugyanattól az Ábrahámtól származnak, csak egyikük Ábrahámnak, másik Ibrahimnak nevezi, de ugyanarról a szeméről van szó. Szóval épp most olvastam Benjamin Netanyahu-nak a nagy beszédét, amit az ENSZ közgyűlésén mondott el, ahol ő is erre határozottan hivatkozott, hogy de hiszen ugyanannak az atyának vagyunk a testvérei, miért ne tudnánk békét kötni egymással. Igen, nem csak azoknak hirdettetett az Isten szeretetének és kegyelmének üzenete, akik Ábrahámtól testileg származtak, hanem Jézusban meghirdette Isten az egész világnak, hogy hajlandó befogadni, nevére venni bárkit azon az úton, amit a hit által, ami Úrunk Jézus Krisztuson keresztül kínál ennek a világnak. Megüzenni azt, hogy sosem volt ellenség. Sosem tekintette alárendelt teremtményeinek azokat, akik nem Sémtől és ezen belül Ábrahámtól származnak. Hanem más juhai is vannak neki, más gyermekei, ahogy egy nagy családban, más az első szülött és más a többiek helyzete van, és ebből mindig egy kis feszültség, de ugyanakkor csak egy család az, és ugyanúgy részesednek az apa, vagy mondjuk bibliai szóval az atya áldásaiból és kincseiből. Szóval olyan nagyon sikerült meggyőzni a tesszalonikaiakat, akik megtértek az Úrhoz is, újonva átérték annak áldásait, hogy ők a Krisztus által Isten népéhez tartozhatnak. Erről fogunk egyébként ma bizonyságot tenni, akkor is, amikor a kis Joelt megkereszteljük, hogy azt mondjuk majd el, hogy az Isten az ő nevére vette. Ő magáénak ismeri el. Nem most válik azzá. Mindig is az ő gyermeke volt. Mi csak ezt most világgá kürtöljük, és bemutatjuk, és elindítjuk őt ezen az úton jó szívvel, sok áldás kívánással. Hatalmas dolog ez, hogy Isten a magáénak ismer el bennünket. Szóval oly mértékben telt meg a szívük ezzel az örömmel, hogy elkezdtek arról beszélni, hogy a Krisztus visszajövetele, aminek a várakozásnak a feszültségében és zsidóság és kereszténység egyaránt, az már szinte be is következett. Már átmentünk a halálból az életbe, és ez is igaz. Mert az, aki megérti Istennek Jézusban adott szeretetét, az átment egy vonalon, egy határon. Jaj, boldog az, aki nem tér vissza, hogy aztán újra át kelljen megint mennie ezen a határon. De benne lehet Isten országában úgy is, hogy bizonyos történeti események még hátra vannak. És Pál úgy érezte, hogy valamit félreértettek, és ezt helyre kell igazítani. Hogy ez még itt nem a Krisztus visszajövetelének az ideje. Ő is várta saját földi élete idejére az Úrnak a visszajövetelét, és azóta is oly sokszor hangozott el ez. Jehova tanúi is annyiszor híresztelték el a világon, hogy itt a világ vége, sokan féléken és kétségbe esetten megpróbáltak akkor gyorsan csatlakozni hozzájuk, hogy baj ne történjen, aztán elmúlt ez az idő, és a világ nevetett Isten népén. De arról, hogy a világ gúnyolódik a Krisztus visszajövetelén, már az apostoli iratok is beszélnek, Péter is beszél erről. Nem késik el az Úr az ígérettel, mint ahogy ezt többen késedelemnek nevezik, csak hosszantű. Én sokszor elmondtam, most is megerősítem, hogy annyira örülök, hogy nem jött el Pál idejében az Úr, mert így még mi is befértünk, és befértek is Joel, de jó. És mindannyian, akik itt jelen vagyunk, kicsik és nagyok, az én angyalaim is, akik itt szolgáltak az Úr előtt az asztalnál, az imádság környékén, és még csak meg se gyújtották magukat, mint a múltkor. Az ő áldozatuk is egészen égő áldozat volt enélkül is. Tehát ők is, és mindannyian belefértünk Istennek ebbe a nagy kegyelmébe, hogy meddig pörög az orsó, hogy meddig van szál, aminek még le kell futnia ahhoz, hogy azt mondja az Úr, hogy elég, a program véget ért, és most akkor kifáradt a föld, minden elfáradt, ami benne volt. Vessünk ennek véget, és üljünk le megbeszélni, hogy hogy is volt ez. Volt-e ennek értelme? Megvalósult-e Isten elképzelése és programja? Nem tudjuk, mikor lesz ez. És Pál ezért akart írni, hogy valahogy helyre tegye a dolgokat az emberek fejébe. Mindjárt itt ebben a mondatban, amit felolvastunk, elhangzik az a kifejezés, ami nem érint persze bennünket olyan kellemesen, mert azt mondja, hogy kárhoztassanak, egyszerűbben így mondanánk, hogy elvegyék ítéletüket, mindazok, akik nem hittek az igazságban, stb. Tehát van valamilyen fajta kimondása annak, hogy embereknek nem volt igazuk. Ezt nevezi a Biblia ítéletnek is. Borzongunk a szónak a hallatára. Hát ki az, aki szereti a felette ítélkeznek? Ki az, aki visszaemlékezve gyerekkorára örült annak, ha behívatják az igazgatóhoz? Lehet, hogy ma már annyira nem félnek ettől a gyerekek, de a mi időnkben ez ilyen világvége hangulat volt, és elterjedt az iskolában, hogy X-et vagy Y-t az igazgatóhoz hivatták, és ha netán kapott egy igazgatói figyelmeztetést vagy robót, akkor azt hittük, hogy tényleg itt a világ vége. Szóval nem szerettünk oda se, vagy szüleink ítélete alá állni, mennyit gondolkodott az ember, hogy hogy ússzon meg egy aláíratást az ellenőrzőjében, és akkor is, hogyha ez csak szavakban jelent meg, és hogyha csak ilyen baráti biztató szavakban, hogy nagyon szép, csak így tovább, fiam. Tudtuk, hogy nem arról van szó, hogy a szülő örül annak, hogy egy elégtelent vagy egy beírást kaptunk. Hát benne van a gondolatainkban, hogy egyszer oda kell állni, megmérettetni. A Biblia azt mondja, hogy Isten jutalmazni szeretne. Nem akar adósunk maradni, nem leszámolásra készül, hanem jutalmat akar adni. És erre bátorít, hogy erre törekedjünk. Már most kapjunk jutalmat, nem úgy, hogy mindenki valamilyen nagy állami kitüntetést kap, hanem a lelkiismeretének azt a visszaigazolását, amit az ítéletben így akar az Úr kimondani, jól van, jó és hű szolgám. Ha kevesen hű voltál, akkor most sokra bízlak ezután. Szeretnénk az életünket értelmesen végigfutni, és mondjuk ki dicsőséggel befejezni, hogy ez jó mulatság, férfi munka volt, férfiaknak, nőknek női munka volt. Igen, szeretnénk így befejezni. Nem azért élünk itt, hogy valahogy kibírjuk, elszórakozzuk az időt addig a kellemetlen pillanatig, ami úgyis elkerülhetetlen, hanem meg akarjuk érteni, hogy mi végre vagyunk ezen a világon. És nem akarunk azok közé, megkeseredett emberek közé tartozni, akik bizton tudják, hogy semmi értelme ennek az életnek. Egy nagy kiszúrás az egész. És ahogy szoktak egyesek fogalmazni, az egyetlen mentsége Istennek, hogy nincs. Mert ha lenne, akkor mindent megmondanánk és visszafizetnénk neki. Nem ezek közé tartozunk, hanem azok sorában akarunk állni, akik valamit megértettek abból, hogy nem a semmiből, nem cél nélkül érkeztek, sodródtak ide ebbe a világba, hanem Isten akarta, hogy ők itt legyenek, hogy Isten gyönyörködni akart bennük, hogy úgy alkotta meg az embert, hogy van erkölcsi ítélő képessége. Persze ez mindenféle kor, hagyomány, kultúra és egyéb változtathatja, árnyalhatja, de alapvetően mindannyiunkban úgy működik ez a kis iránytű, hogy tudja, hogy merre kellene fordulnunk az úgynevezett primitív népeknél, ugyanígy, mint az állítólag hát magasabban lévő európai népeknél, ugyanúgy működik minden emberben ez a kis iránytű. Sehol nem jó, ha az embert megölik, kifosztják, és gúnyolódnak felette, megsebzik lelkét vagy testét. Ezt sehol semmilyen nép nem tanítja, még akkor sem, ha vannak helyek, ahol egyszerűbb elvenni mások életét, mint mások. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy benne tükröződjék Istennek minden jellemvonása. A szabad ilyet mondanom, az örökké való Istenről, a maga képére alkotta. És ez nem csak általánosan mindenkiben jelenlévő emberi szépségről szól, mert mindenki szép, és azért szép, mert Isten szép, ha látható lenne, akkor bizonyára a földi vonásokban is tükröződne Istennek ez a szépsége, és nem volt taszító Jézus sem, akiben a legtökéletesebben tükröződött Istennek a valósága, Máriában, az édesanyjában, mindannyiunkban tükröződik ez is, de nem erről van itt szó, hanem arról, hogy ahogy Isten isteni módon viszonyul a világhoz, a növényvilághoz, a szervetlen világhoz, még a kavicsokhoz is. Tegnap egy esküvőn voltunk, ahol egy kisfiú odajött hozzám, és azt mondta, hogy nem rugdaltam a kavicsokat. De láttam a szemén a vágyakozást, hogy mennyire szeretné. És mondtam, hogy nézd le, ezek nem kavicsok, hanem ezek tégla, meg cserép maradványok. Nyugodtan rugdald őket, ezek nem kavicsok. És boldogan rugdalt egy kicsit ezeket a tégla törmelékeket, mert ezek nem kavicsok voltak. No, csak arra akartam utalni, hogy a szerves és szervetlen világot szerette és jónak látta Isten, és ezt oltotta belénk, hogy lássuk mi is jónak, megőrzendőnek, gondozandónak, továbbfejlesztendőnek, és legyen bennünk irgalom minden iránt, az egér iránt és a patkány iránt, épp úgy, mint a tökéletesebbnek vagy szeretnivalóknak vélt teremtmények iránt. Ezt akarta tükröztetni bennünk Isten. Akiknek ítéleted szán, vagy üzen az örökké való, és ez az üzenet mindig a megtérésre való felhívás eszköze. Az azoknak a tábora, akiket törvénytaposóknak nevez itt ez a szakasz, akik nem hittek az igazságnak. Képesek voltak arra, hogy az igazságot felismerjék, de nem hittek, és az igazság ebben a vonatkozásban nem valamilyen elméleti dolog. Nem a tételes jogra gondolunk, vagy arra a szálló ígére, hogy a törvény nem ismerete, nem ment fel a felelősség alól, hanem Istennek ez az általános igazsága, ami mindenben megmutatkozik. Megmutatkozik abban is, ahogy az ember ráébred arra, hogy nem az igazság ösvényén jár, nem az Urat követi, aki őt vezetni szeretné, és amiközben megérti, hogy a megtérés irányváltoztatás. Letértem az útról, valahol vadvidéken botorkálok, és nem tudom merre van észak, mert még fa sincs ott, és a megtérés azt jelenti, hogy valahol kigyúl egy kis fény, és akkor onnantól kezdve már tudom az irányt. Egyik öcsém mondta el, hogy majdnem megfulladt egyszer egy balatoni viharban. A vihar elkezdődött, és több száz méterre beúszott a parttól, és elvesztette a tájékozódását, és küzdött az életéért, és egyszer csak észrevette, hogy valahol egy fény villog. Én tudom, kiderült egy régi-régi ismerőse, nem tudta egyébként, hogy ő küzd az életéért, látta, hogy ott bent valaki az életéért küzd, megállt a parton az autójával, és elkezdett villogtatni. És aztán ő így tudta az irányát megváltoztatni, hogy partot érje, valaki villogtatta neki a fényt. És ez a megtérés, hogy valaki látja, hogy a vesztünkben az életünkért küzdünk, és nem tudjuk, hogy merre felé kell mennünk, elkezdi nekünk villogtatni a fényt. Ahogy Pál villogtatta azt a kis fényt, ami rendelkezésére állt, és így is értelmezik ezt a szakaszt, amikor arról beszél itt az apostol, hogy félre kell tolatni annak, aki lefékezi a törvénytaposó diadalra jutását, hogy az evangélium egy ilyen eszköz, amivel a nagy végső tombolás előtt még le lehet fékezni a gonosznak a szándékait azért, hogy emberek partot érhessenek. Mindenki, aki bizonyságot tesz az Úrról és másokat hozzá akar hívni, ilyen világító szövétnek Jézus szavaival, a fényt mutatja azoknak, akik eltévedtek a viharban. Tehát nem hittek az igazságnak, pedig meg volt rá minden eszközük. Van ezek között nagyon sok véleményformáló, gondolkodó ember. Vannak köztük papok, vannak köztük politikusok. Emberek sokasága oly egyszerűen gondolkodik, és olyan könnyen ki lehet használni ezt az egyszerű gondolkodást. Az aktuál politizálás persze nem illik erre a helyre, de hiba lenne, nem mondanánk meg, hogy ma éppen október 23-a van, és nem említenék meg azt, hogy ezzel az évfordulóval, eseménnyel is hányszor visszaértek, hányszor olvasták egymás fejére különböző politikusok, hogy 56-hoz nem viszonyulnak elég tisztességesen, egymást vádolták, hogy az elnyomók oldalán vannak, mert akkor is két parton álltak azok, akik egymással küzdöttek. Isten népe akkor is a mindennapi, éppen aktuális politikai valóságban élt. Abban az időben ki tudja, nem nagy Herodesre gondolt-e Pál, aki a templom bejárata fölé egy turulmadarat, bocsánat, egy római sast rakott ki éppen, elnézést, hogy ezért a nyelvbotlásért, és nem arra a madártani problémára gondolt, hogy a sas hol helyezkedik el ebben a világban, hanem üzenet volt. Bizony ebben a római sasban komoly üzenet volt. Vagy gondolhatott Caligulára, aki a saját szobrát akarta a szentélyben fölállítani. Vagy Antiochusra, aki az égő áldozati oltára, Zeus oltárát emelte rá, és ez az embereket végsőkig elkeserítette, és kifordította önmagukból, de minden ilyen megrázkódtatás, és így a mai is, ami végig sötör a világon, és így vagy úgy alkalmazkodik hozzá az aktuális magyar vezetést, mindenkit megrendít, felfüggesztették egyes egyházak jogát ahhoz, hogy önmagukat egyháznak nevezhessék, nagyon kellemetlen, de végig kell gondolni, hogy vajon igazán egyházként működtünk-e, és az Úr akaratát vittük-e véghez. Minden ilyen pillanat jó arra, hogy egy leltárt készítsünk magunkban. És ezért beszél az apostol is erről, nem csak arról, hogy egyesek nem hittek az igazságban, hanem sőt ellenkezőleg gyönyörködtek a hamisságban. Van, aki nevetésre fakaszt az, hogyha másokkal kitolhat, hogyha másokat, ha kitalálhat valamit, amivel még jobban elnyomhatja a többieket, akár kis körben, akár nagyobb körben is. És úgy látja az apostol, hogy ez egyszer az idők végén, a Krisztus eljövetelekor nagyon általánossá lesz. A Jelenések könyvét olvasva ez még egyértelműbb talán, de vannak ószövetségi könyvek is, amelyek erről az apokaliptikus, szörnyű nagy sötétségről beszélnek. És addig valamilyen módon, aki teheti, csak tartóztassa fel ezt a tombolást, de tartóztassa fel az igazság itt iránti szeretetével, az igazságban való gyönyörködésével, a megszólalásával, ahogy küzd a sötétség ellen, ahogy megpróbálja az Isten igazságát és akaratát a világ számára egyértelművé tenni. Isten áldjon meg bennünket, hogy megértsük, az igazság szeretete nélkül nincs győzelem. Lehet leigázni másokat, de az nem győzelem. Lehet elnyomni mások szabadságát, de előbb-utóbb a gyűlölet, a keserűség, a harag az elnyomóval szemben, mint látjuk napjainkban, megfogalmazódik. Jaj, akkor mindannyiunknak az ítéletünk egyáltalán nem isteni ítélet, hogy ne így legyen, hanem diadalmaskodjék egyszer majd az igazság, emeljük magasra ennek a fényét, hogy az eltévedtek azt találhassanak. Amen.